Akvarell. Kulturális paletta. December 8-a, szerda van, a mikrofonnál a szerkesztő Andrónyi Kolos. Mai témáink röviden. Börtön musical a Balassa gyarmati fogdában, Fellegi Ádám zongoraművésszel és a börtön lakóival.
Az egész előadás a börtön kápolnában fog lezajlani, amelyet egy éve hoztak rendbe. Nagyon szépen kifestették, és evangéliumi példázatokat festettek körbe a kupola aljára.
Nőnyugat, az Örkény Színház bemutatója a Táliában. Pécs gyerekeknek. Egy ismeretterjesztő kiadvány, mely az olvasó gyerekek városismeretét próbálja bővíteni játékos formában.
A célunk az volt, hogy a gyerekek maguk fedezzék fel a várost, nem mi adjunk a kezükbe információt, hanem egy kerettörténetre felfűzve egy ilyen kalandos játékba kezdjenek a könyv segítségével.
Röviden ennyi mai kínálatunkból, a zenei szerkesztő Csiba Lajos, a technikai munkatárs Fülöp Csaba. A zenének hatalma van, tudjuk ezt Orfeusztól, de szinte minden nép mitológiájában szerepet kap a muzsika mágikus, gyógyító ereje. De már az is csoda, ha néhány arcra mosolyt varázsol, különösen ha olyan arcokra, amelyeken már régóta volt vendég. Fellegi Ádám zongoraművész holnap a Balassa gyarmati börtönbe lép fel, egy musicalt kísér hangszerén, az előadók pedig maguk a fogvatartottak lesznek. A különös bemutatóról Fellegi Ádámot Portünde kérdezte.
Kik azok a rabok, akiknek segít egy musical betanítani?
A hivatalos elnevezés fogvatartottak, igen, ezt kell alkalmazni. Vannak középsúlyos, súlyos és enyhe bűnelkövetők, és az egész előadás a börtönkápolnában fog lezajlani, amelyet egy éve hoztak rendbe. Nagyon szépen kifestették, és evangéliumi példázatokat festettek körbe a kupola aljára. És az evangéliumi példázatokról a börtön lelkész vezetésével elkezdtek csinálni színdarabokat. A százados és a szolgája példázata az már elkészült. A szövegíró bizonyos Gagyi Dezső volt, ez nem vicc, tényleg így hívják. Egy magas, jó kiállású kopasz cigányember, és határozott írói tehetséggel, de nem helyes írói tehetséggel megáldva. És hát akkor a börtön igazgatója, a parancsnok úr föltette nekem azt a kérdést, amikor lent voltam, mert lehívtak, hogy csináljak egy koncertet a fogvatartottaknak, mert már hallották, hogy ilyesmit csináltam a Váci börtönben, meg a budapesti gyűjtőfogházban, ott a Kozma utcában. Lehívtak, és akkor föltette azt a kérdést, hogy segítenék-e nekik ugyanilyen példázat színdarabot zenével megcsinálni. Én vállaltam ezt a dolgot, megkaptam Gagyi Dezsőtől a szövegkönyvet, odaadtam Darvas Feri barátomnak, aki kitűnő musical szerző, és ő olyan zenét írt hozzá, amit egész primitív hangokkal és minden zenei képzettség nélkül el lehet énekelni az én zongora kíséretemmel, de van nekik 4 gitárosuk is. És azóta most már 8-szor próbáltuk, december 9-én lesz a bemutató, Kis Rigó László, Szeged Csanádi püspök és a Váci püspök jelenlétében. Az a példázat, az a festmény, amit én kiválasztottam, az irgalmas szamaritánus példázat, ami a Lukács evangéliumában található a 10. fejezetben. A szongok meglehetősen szomorkásak, hiszen arról van szó, hogy valakit félig agyonvernek a rablók az országúton, és akkor ketten is elmennek mellette egy pap és egy lévita, és nem segítenek rajta. És aztán jön a szamaritánus, aki viszont egy megvetett kisebbséghez tartozik, akivel a zsidók jól lehet ugyanabban az országban éltek, és ugyanúgy egy istent imádtak, de nem állnak szóba. És a szamaritánus segít a sérülten. Beviszi egy fogadóba, sőt még pénzt is hagyott a fogadósnál, hogy tovább ápolja a sérültet. És döbbenetes volt látni, hogy az a cigány ember, aki a sértettet játszott, akit félig agyonvertek, és aki maga is rabló, azt hiszem, és erőszakos bűncselekményeket követett el, elkezdett gondolkozni azon, hogy hát most én ebben a helyzetben vagyok, hogy engem megvertek a rablók, de hát én is ezt csináltam. Mondtam neki, hogy amikor a szövegnek az a része következik, hogy hát ha én is hibás vagyok, akkor előtte tartson egy szünetet, egy percig. És ez betartotta, döbbenetes hatása volt a próbán is már. Látszott az átváltozás, hogy rájött, hogy rosszat tett. És én pedig rájöttem, hogy a börtön teljesen alkalmatlan a bűnözők átnevelésére, az új életre való felkészítésére, hanem pont ellenkezőleg az fogja előidézni, hogy hamarosan a legtöbb vissza fog kerülni, mert priusza lesz, mert nem alkalmazzák semmilyen munkahelyen, mert képzetlen, mert legfeljebb 3-4 általános iskolát járt. És láttam, hogy itt segíteni kell. Én is rájöttem, hogy mint irgalmas szamaritánus, nekem is segíteni kell. És rettentő boldogok a fogvatartottak. Élvezik. És nagyon jó. Egy kicsit siránkozósak a szongok, és erre kitaláltam egy finálét, amire viszont én írtam a szövegét, és a Darvas férje jó kis pattogó zenét írt hozzá, ami szöveg nagyon egyszerű. És nem vagyok bűnös. Te se vagy bűnös. Ő se bűnös. Senki se bűnös. Ez az első tétel. És akkor jön az antitézis, nem vagyok ártatlan. Te se vagy ártatlan, ő sem ártatlan, senki sem ártatlan. És a konklúzió, az Abgesang, ugye, csak az Úristennél van az ítélet joga. És ez a lényeg, hogy csak az Úristennél van, ne ítélkezzél.
Nem vagyok bűnös, nem vagyok bűnös, senki sem bűnös. Nem vagyok ártatlan, nem vagyok ártatlan, senki se ártatlan. Csak a jó Istennél van az ítélet joga. Csak a jó Istennél van az ítélet joga. Nem vagyok bűnös, te se vagy bűnös, ő se bűnös, senki se bűnös. Nem vagyok ártatlan, te se vagy ártatlan, ő se ártatlan, senki se ártatlan. Csak a jó Istennél van az ítélet joga. Csak a jó Istennél van az ítélet joga.
Előtte a tiszteletendő úr föl fogja olvasni az evangéliumi példázatot úgy, ahogy van, de erősen át van alakítva. Tudnék, a sérült, a gagyi deső találmánya következtében vámszedő foglalkozású. Ez nincs benne az evangéliumban, a vámszedő példázat másod van. Tehát ő összecsúsztatott két példázatot, és egy vámszedő az, akit félig agyonvernek és kirabolnak, ami elég logikus, mert a vámszedőnek sok pénze van. És rájön, hogy bizony ő, a császár vámszedője, ő is nagyon bűnös. És ha bűnösök azok is, akik megverték, de ő is bűnös, és mindenki bűnös. De mindenki ártatlan, és mindenkinek van magyarázata, és ha megbánja a bűnét, akkor eltöröltetik a bűne. Viszont nálunk a mai magyar társadalomban nem töröltetik el, mert ha kiszabadul, nem lesz állása, nem lesz lakása, nem lesz családja, kényszerül újra bűnözni.
Ön többször is járt már így börtönbe zenélni, koncertet adni, kórházakba is, haldoklóknak is. Mit lát, hogy a zenének milyen hatása van az emberekre?
Hogy a zene mágikus művészet, az minden nép mitológiájában, folklóriában meg lehet találni. Egy Veinemöinen, vagy egy Orpheus figura, aki a lantjátékával és az énekével a köveket és a tuskokat is táncra bírja, vagy Orpheus, aki az alvilági szörnyeket, sőt, a magát, a halált megszelídíti. Ez azt mutatja, hogy a zene mágikus művészet. Tehát én megpróbálom ezt a jó hírt, ezt eljutatni az emberekhez, mert sajnálom, hogy például Mozart zenéjét olyan kevesen ismerik. Nem kerültek érintkezésbe vele, soha életükben nem hallották. Én nem várok csodát, de ha egy mosoly kiül az arcára, és látom, hogy boldog, és az érzelmi élete, ami teljesen lefagyott, elkezd mozogni, szerintem Mozart különleges szerepet játszik ebben, hogy mágia legyen, de Bach is nagyon fontos, és néha Chopint kell játszani, és néha Lisztet, és néha Bartók népdal feldolgozást, úgyhogy ennek véleményem szerint boldogító hatása van, és a boldog ember már rögtön kevésbé rossz. És ez visszahat rám is, én is kevésbé rossz vagyok.
Visszatérve még a koncertre, készül-e ebből felvétel, hogy azok, akik ugye nem nézhetik meg élő adásban, hogy ők is tanuljanak belőle?
Természetesen lesz tévéfelvétel. A hallgatóság kb. 50-en férnek a kápolnába, az csupa ilyen VIP személyiségből fog állni a püspökök, a büntetés végrehajtás vezető parancsnokai, nem is lehet beengedni a börtönbe. Szóval ez nem nyilvánosság számára van, de felvétel fog készülni. Maguk a fogvatartottak se fogják nézni, mert nincs hely számukra a kápolnába. Tehát lesz még egy második előadás, ami kimondottan a fogvatartottak számára lesz.
A próbán készült felvételből hallanak részletet. Fellegi Ádám zongoraművészt hallották, aki holnap a balassagyarmati börtön lakóival együtt az irgalmas szamaritánus történetét adják elő.
Csak a jó Istennél van az ítélet joga.
A Thália Színház és az Örkény István Színház közös produkciójának bemutatójára kerül sor holnap a Thália Színházban Nőnyugat címmel. A nyugat indulásának éveiben az irodalom megújulásával párhuzamosan a magyar társadalomban megindult egy csendes forradalom. Polgári nők serege vágyott vagy kényszerült arra, hogy otthagyva a privát mamuska életet, egzisztenciát, sikert és megbecsülést vívjon ki magának saját jogon. Ennek az átmeneti kornak emblematikus figurái a folyóirat körül íróként, múzsaként, feleségként, barátként szereplő nők, akiknek sorsa és munkássága ma már elhomályosult része kulturális emlékezetünknek. A Nőnyugat róluk szól. Szerelmeikről, házasságukról, sikereikről, kudarcaikról. Elhallgatott és kimondott, leírt és elfeledett szavaikról, éles látásukról, amellyel magukat és kortársaikat szenvedélyes elemzés alá veszik. A Nőnyugat nem hangos irodalomtörténet, ahogy a színházi előzetesben is olvashatjuk, és nem kíván megkésett elégtételt nyújtani a nagy férfiak árnyékában élő és író nőknek. Legalábbis nem úgy. Ha van egy szóba sűríthető szándék, akkor az a beszéd. Beszéljünk róluk, általuk magunkról, beszéljünk nőről és férfiról, beszéljünk arról, hogy miként éljünk teljes életet, és hogyan szembesüljünk ennek elborzasztó lehetetlenségével. A szövegeket válogatta és szerkesztette Bíró Kriszta. A szereplők Bíró Kriszta, Fűr Anikó, Hámori Gabriella, Kerekes Viktória és Lázár Kati. A rendező Mácsai Pál. A bemutató pedig holnap a Thália Színházban lesz. Pécs gyerekeknek. Egy ismeretterjesztő kiadvány, mely az olvasó gyerekek városismeretét próbálja bővíteni játékos formában. A szerzők célja, hogy a könyv gyakorlati segítséget nyújtson a pécsi gyerekeknek az épített környezeti nevelésre. Konkrét cél, hogy a gyermekek kötődjenek városukhoz, ismerjék annak történetét, jelenét, intézményeit, tisztában legyenek az alapvető építészeti és művészettörténeti fogalmakkal, illetve hogy kritikusan viszonyuljanak a környezetükben zajló változásokhoz. A szerzőkkel, Sebestyén Ágnessel és Tóth Eszterrel Csúcs Judit beszélgetett.
Pécs gyerekeknek története egy évvel ezelőtt kezdődött. Négyen eljutottunk Németországba Robert Bosch alapítvány ösztöndíjával, és azért voltunk ebben az évben négyen, mert a Pécs 2010-zel közösen egy együttműködési szerződést kötöttek, és így kiderült, hogy amellett, hogy Németországban részt kellett vennünk abban a képzésben, amiről az ösztöndíjunk is szólt, volt egy ilyen elvárás felénk, hogy a Pécs 2010 rendezvénysorozathoz is készítsünk egy projektet, és amikor megismertük egymást négyen, akkor nagyon hamar kiderült, hogy a közös nevező közöttünk valahol a pedagógia és a múzeumpedagógia a gyerekekkel való munka, illetve a művészettel való munka terén van, és ebből egy nagyon gyorsan adódott az, hogy egy gyerekeknek szóló könyvet készítünk Pécsről. Nagyon sok segítséget kaptunk, amiatt, hogy Németországban ez egy létező műfaj. Nem teljesen ebben a formátumban, ahogy mi végül is megcsináltuk, de minden nagyobb városról adtak már ki gyerekeknek szóló városismertető könyvet. Persze a nyelvezetük meg a programajánlataik azok egyszerűbbek, viszont mi ezen túlmenően szerettünk volna egy olyan kiadványt készíteni, ami nem csak információkat nyújt a gyerekeknek a városról, vagy nem csak adatokat közöl, hanem aktivitásra készteti őket, aktivizálja őket.
Tehát nem egy úti könyvről van szó, hanem egy ismeretterjesztő kiadványról, ami a várost tudatosan megismerni készülőknek nyújt támpontokat tulajdonképpen.
Igen, az volt a célunk, hogy a várost úgy mutassuk be, a maga teljes valójában, ahogy azt a városlakók is látják, tehát nem csak a belvárosra és az ismert turisztikai helyszínekre akartunk koncentrálni, hanem kijebb is mentünk a külvárosokba, a lakótelepekre, illetve a várost körülvevő természetbe is. A célunk az volt, hogy a gyerekek maguk fedezzék fel a várost, nem mi adjunk a kezükbe információt, hanem egy kerettörténetre felfűzve egy kalandos játékba kezdjenek a könyv segítségével.
Ki a kalauz a könyvben?
A kalauz a főszereplő egy kutya, aki a város címeréről ugrik le, onnan szökik meg, és hát mivel már évszázadok óta ott ül a városházán, ezért ő ismeri legjobban a várost, és ő szegődik a gyerekek mellé, ő irányítja őket, és érdekes információkat, történeteket is tud mesélni nekik, illetve hát ez a mesés keret az, ami reményénk szerint fölkelti a gyerekek érdeklődését.
Ez a munka egy tőzsgyökeres pécsinek milyen volt? Más megvilágításba helyezte egy kicsit szülővárosodat?
Mindenképpen én is, magam is nagyon sokat tanultam belőlem. Egyrészt azért is, mert szerettük volna a munkát kiterjeszteni, nagyon sok partnerrel dolgoztunk együtt, helyi szakembereket is bevontunk a különböző területekről. Mi magunk is nyilván beleástuk magunkat Pécs történetébe, a helyi érdekességekbe, és ez még azért egy tőzsgyökeres pécsinek is tud sok újat mutatni. És hát nagyon örülök annak, hogy egy kicsit így visszakapcsolódhattam a szülővárosomhoz, miután Budapesten végeztem a tanulmányaimat, most meg egy évig Németországban voltam, de valahogy mégis így bezárult a kör, és visszatérhettem Pécsre.
Ez egy olyan könyv, ami bárki számára szórakoztató és érdekes lehet, akkor is, hogyha nem Pécsen él, és akkor is, hogyha az illető éppenséggel felnőtt. Mégis, ahogy mondtátok, a fiatalabb korosztályt céloztátok meg vele.
Egészen pontosan a 10-12 éves gyerekeket céloztuk meg ezzel a kiadvánnyal, azért is, mert a könyvben felhasznált, vagy a könyvben szereplő adatok, információk, érdekességek nagy része a tananyagra is épül, és harmadik-negyedikben tanulnak már alapvető térképhasználati ismereteket, amelyek elengedhetetlenek ugye a tájékozódáshoz, és ahhoz, hogy a városi térben el tudjanak indulni, és megtalálják egyáltalán azokat a helyszíneket, amelyekhez a feladatok kapcsolódnak. Szintén ebben az időszakban alakul a fiatalok személyisége is úgy, hogy nagyon kíváncsiak, maguktól is elindulnak felfedező útra. Mi gyerekkorunkban ebben az időszakban olvastuk a Verne regényeket, most Harry Pottert, vagy számos olyan kalandregényt, vagy rajzfilmet, filmet is néznek, amik felfedezéssel, titkokkal kapcsolatosak, és ez megmozgatja fantáziájukat. És ezt a jelenséget is szerettük volna felhasználni, hogy motiváljuk a gyerekeket arra, hogy megismerjék a saját környezetüket.
Közösségi vagy családi programként is kiválóan funkcionál, hiszen a kalauz, a kutya kiadja azokat a feladatokat, amiket közösen meg lehet oldani.
Nem csak a feladatok kiadása szempontjából fontos, hanem azért is, mert számunkra az is nagyon fontos volt, hogy a gyerekek megfogalmazzák a viszonyukat a városhoz, a helyekhez, hogy értékítéletet alkossanak, hogy tetszik nekik egy hely, hogyan változtatnának, hogyha nem tetszik, akkor miért, hogy meg tudják fogalmazni a városi térrel kapcsolatos érzéseiket, és az annak a használatával kapcsolatos érzéseiket is. És ehhez is nagyon jó eszköz a kutya, hiszen a kutya is megmutathatja úgynevezett a kedvenc helyeit, ilyen érzelmi szinten is kritikát gyakorolhat, ami arra ihletheti a gyerekeket is, hogy megfogalmazzák a saját értékítéletüket. És azért fontos, mert az utopisztikus célunk az, hogy ezekkel a könyvekkel, mert nem ez az egyetlen, szeretnénk egy sorozatot írni, olyan fiatal generációt neveljünk föl, akik ismerik a környezetüket, és kreatívan, alkotó módon részt vesznek a tovább alakításában is.
A könyv nyár elején jelent meg, és most a bécsi könyvvásárra lefordították németre.
A magyar kiadás után most a német is megjelent. Ezt is mindenképpen szerettük volna. Egyrészt azért is, mert a német ösztöndi program ezt a német kiadás megjelenését támogatta, illetve a Goethe intézet is, ami egyrészt azért fontos, mert hogy igen nagyszámú német kisebbség él Pécset. Szerettük volna, hogyha ők németül foghatják kézbe a könyvet. Most szeptemberben a Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa program keretében minden pécsi ötödikes diák megkapta a könyvet, illetve minden pécsi iskola és oktatási intézmény és a német nyelvű iskolák, a nemzetiségi intézmények német nyelven kapták meg, aminek különösen örülünk, hogy akkor ők így ilyen formában tudják ezt használni.
Említettétek, hogy egy egész sorozatot szeretnétek létrehozni. Mik lesznek a következő állomások?
A következő két állomás van már kilátásban. Egy egyesületet alapítottunk, amivel hosszú távon is az épített környezeti neveléssel szeretnénk foglalkozni, és az egyik súlypont a gyerekeknek szóló városvezető könyvek kiadása lesz, remélhetőleg a jövőben. És hát mivel nagy helyismeretre van szükség, ezért az alapító tagok szülővárosai vannak most tervben, többek között Eger, illetve Sepsiszentgyörgy.
Pécs gyerekeknek. A szerzőkkel, Sebestyén Ágnessel és Tóth Eszterrel beszélgettünk. A kiadványa Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa projekt részeként a Hungarofest kiadásában jelent meg. Hétfőn este adták át az idei gramofon díjakat. Immár 10. alkalommal került sor a Gramofon zenei magazin szerkesztősége és kiadója által megrendezett gálára, amelyen a zenei magazin Komlós Péter hegedűművésznek, a Bartók vonós négyes vezetőjének ítélte oda a 2010-es Magyar Klasszikus díjat. A Magyar Jazz díjjal pedig László Attila gitárművészt, zeneszerzőt ismerték el. A Gramofon szerkesztősége az idén is díjazott különböző kategóriákban hanglemezeket és DVD-ket. Az év magyar klasszikus zenei produkciója hanglemezen kategória győztese a Nemzeti Filharmonikus Zenekar Kocsi Zoltán vezényletével készült Bartók Zenekari Művek című felvétele, az év magyar jazz produkciója pedig Juhász Gábor 1978 című hanglemeze lett. Kedves hallgatóink, ezzel az akvarell véget ért. Témánk volt többek között Fellegi Ádám Börtön musicale, egy ismeretterjesztő kiadvány pécsi gyerekek számára, valamint az Örkény Színház bemutatója, a Nőnyugat címmel a nyugatos női írók műveiből készült előadást a Tália Színházban láthatjuk. A zenei szerkesztő Csiba Lajos, a technikai munkatárs Fülöp Csaba volt. Nevükben is búcsúzom, Andrónyi Kolost hallották.